Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Ez az egyik fontos igénk ebben az évben, a római levélből. Nagyon jó, hogy ez az igénk, amikor azt halljuk, hogy be kell reteszelni az országnak a kapuját, és Európát meg kell győzni arról, hogy helytelenül gondolja, hogy fogadjuk be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket. Mi viszont szeretnénk, hogyha megmaradna az irgalmasság a szívünkben. Másik igény februárban: nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Hát most Lukács evangéliumából olvassunk igét. Lukács evangélium a 18. részéből, a 31. verstől van mára kijelölve igeszakaszunk. Így hangzik ez: Jézus maga mellé vévén a 12-t mondta nekik, imé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a próféták megírtak. Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköbdöstetik, és megostorozván megölik őt, és harmadnapon feltámad. Ők pedig ezekből semmit nem értettek, és a beszéd ő előlük el volt rejtve, és nem fogták fel a mondottakat. Ő pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódott, mi dolog az. Megmondták pedig néki, hogy a názáretbeli Jézus megy el arra. És kiáltott mondván: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig előmentek, dorgálták őt, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltott: Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállván parancsolta, hogy vigyék azt hozzá. És mikor közelért, megkérdezte őt mondván: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Az pedig mondta: Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta néki: láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjött annak szeme világa, és követte őt, dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig ezt látván dicsőséget adott az Istennek. Kedves gyülekezet, a bibliai gondolatok, történetek, azok nem egyszerűen arra valók, hogy mi felidézve 2-3 ezer évvel ezelőtti szavakat, történeteket valahogyan emlékezzünk, hanem érezzük, hogy megszólít valamiképpen minket az Úr, és döntésekre ösztönöz. Látszólag két egymástól eltérő esemény van most előttünk az evangéliumból, de előtte is hadd utassak rá az előzményekre. Tudjuk, talán többször is szóba került már itt, hogy Lukács evangéliumának a szerkezete, az evangélium írójának az elképzelése szerint, és nyilván a Szentlélek ihletése alapján, hogy a 9. fejezet 2. felétől kezdve úti történeteket olvasunk. Jézus elindul Jeruzsálem felé, és útközben különböző dolgok történnek vele, és sok dolgot mond, amik más evangéliumokban máshogy vannak elrendezve. Nagyon nagy gondolat ez az útközbeni beszélgetés, hiszen valamennyien úton vagyunk, az életünkről szól az evangéliumnak ez a feldolgozása is. Útközben, amikor nem tudunk visszamenni a már elhagyott pontokra. Emlékszem, kis gyerekként Péterrel gyakran utaztunk Nyíregyháza környéki tanyákon, lovas szekéren, és minket gyerekeket a sarogjába ültettek, vagy szabad volt háttal ülnünk menetiránynak, amit nem jól fogadtunk, és akkor mindig azzal vigasztalt bennünket Pali bácsi, hogy sokkal tovább lehet a tájban gyönyörködni. És valóban így volt, ott volt egy ilyen furcsa érzésem, hogy ott távol történik még valami, én innen látom, de már rég elhagytam azt a helyet. Hogy van ez? Már tovább mentem a magam útján, és egy távoli ponton még látok bizonyos történéseket. Szóval egész életünkkel így vagyunk. Nem tudunk bizonyos dolgokra visszamenni. Bennünk él még. Bennünk élnek a mozdulatok szeretteinktől, akik nincsenek már közöttünk, és az emlékek. És egyszer mindez valami különös módon összeáll az Úrnak az akarata szerint és közelében, és megszűnik az idő, mondja az ige, és halál nem lesz többé, mindazok a dolgok, amik itt eseményeket olyan végzetesen lezárnak. Tehát látjuk azt, ami történt, előre és hátra kinyílik, kitágul a tér és az élet Isten közelében, és kiszabadulunk azokból a zárt rendszerekből, amik itt időt, teret és egyebet jelentenek a mi számunkra. Nos, útközben összefutnak egy gazdag emberrel, aki megkérdezi Jézustól, hogy hogyan üdvözülhet. És az Úr elmagyarázza neki, hogy az üdvösségének akadálya az a nagy gazdagság, ami betölti az életét. Nagy búsan megy el ez a fiatal ember, mert sok vagyona volt. Jézus megállapítja szomorúan, hogy milyen nehezen mennek be Isten országában azok, akiknek gazdagságuk van, még akkor is, hogyha a gazdagságukat tisztességesen szerezték, pláne ha tisztességtelenül. És akkor a tanítványok Péter vezetésével fölvetik: Uram, mi mindent elhagytunk, mint lesz mi nékünk. És Jézus mondja, senki nincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, testvéreit, feleségét, gyermekeit, az Isten országáért, aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Nem tudjuk pontosan, hogy ezután jön-e az, ahol mi elkezdtük olvasni a történetet, de itt Lukács evangéliumában így látjuk. Igen, ezután a meghitt sok jó dolgot felsoroló Jézusi áldott mondat után elkezd valamiről beszélni az Úr, amit a tanítványok egyáltalán nem értenek. És én azt is szeretem, hogy Isten igéjében ott vannak ezek a pontok is, ezek a pillanatok, amikor kiderül, hogy az ember az adott jelenségből, az adott eseményből és szavakból semmit nem ért. Nem baj ez, hogy a pillanatban történik valami, amit egyáltalán nem értünk, hogy miért történik. Nem értjük, hogy miért, mondta Jézus. Semmi jel nem utal erre a mi számunkra, hogy most akkor következik valami olyan dolog, amit egyedül Lukács evangéliuma sorol fel ilyen részletesen. Mert a többi evangéliumban Jézus csak beszél arról, hogy szenvedés fogja érni, meghal, de feltámad. Itt viszont egyedül az evangéliumokban ezen a helyen ugye azzal kezdődik, hogy beteljesedik minden az ember fián, amit a proféták megírtak. Ez a beteljesedik nem egyszerűen azt jelenti, hogy megtörténik, hanem teljességre jut. Egy kicsivel többet jelent ez, hogy mondjuk így, hogy a csúcsára ér a történet. Ami azt is jelenti majd később visszatekintve tanítványok számára, hogy ez nem a mélység volt, hanem a csúcs. Nem arról van szó, hogy itt valami tragédia, félreértés, igazságtalanság történt, és kezdik majd valahogy érteni később, hogy Jézus szenvedésének és egyáltalán a szenvedésnek milyen fontos jelentősége van ebben az életben. Teljességre jut majd az, amit a próféták megírtak, mert, és akkor jön a felsorolás, pogányok kezébe adatik, megcsúfoltatik, meggyaláztatik, megköbdöstetik, megostorozván megölik, és hetedszerre harmadnapon majd feltámad. Micsoda előzményei vannak a feltámadásnak, és azt mondhatjuk, hogy a rettenetes halál is, és az azt megelőző szégyen csak a feltámadás fényében fogadható el értelmesnek, és talán ezért is van itt a hat szörnyű dolog végén, mint egy feloldásként, egy kadenciaként, egy záró akkordként az, hogy feltámad. És azt is itt mondhatjuk el, hogy ha a halálon diadalmaskodó életben, a halálon diadalmaskodó életben sorsközösségre vágyunk Jézussal, akkor nem kerülhető el mindaz, ami a halál előtt van. De ami előtte van, nem értelmetlen éppen ezért, mert a halálon diadalmaskodó életben akar velünk az Úr közösséget vállalni. Vele együtt megfeszítettem, de élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez az élet egy másfajta élet. De nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Megvan a héja és megvan a belseje ennek a magnak. És ahhoz, hogy hozzájussunk ahhoz a belső maghoz, amit élvezhetünk, ami éltet bennünket, el kell a burkolatát is fogadnunk. És nem értik ezt még a tanítványok. De elhangzik abban a pillanatban, amikor még nem értik, és majd vissza tudnak tekinteni erre a pillanatra, majd megérnek arra, hogy el tudják fogadni. Igen, mi is így vagyunk vele, és így ezzel a különös, érthetetlen megjegyzéssel, bejelentéssel megyünk neki annak a történetnek, amelyben szintén 7 pontban, 7 lépésben szemléljük azt, hogy hogyan lesz valaki nem értő, vak, tehetetlen, kiszolgáltatott koldus állapotból, koldus sorsból a maga lábán álló emberré, szabad és látó, a világot befogadni képes, Jézust követni képes emberré. És akkor most foglalkozzunk ezzel a történettel, miután ennek az előjátéka, a preludiuma a Jézusnak szenvedéseiről mondott üzenete. Ez a vándorút epilógusa, ez a történet. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen gyógyítással zárja le a vándorlást Jézus, hiszen aztán Zákeus még példázatok is beérünk. Nem sokára Jeruzsálembe, itt Jerikó mondjuk így, hogy az utolsó nagy megálló a Jeruzsálembe való felmenetel közben, következő fejezetben már bevonul Jézus Jeruzsálembe. Szóval az út végén ott várja őt egy vak Jerikóban. Nem egy egyedüli személy, és mégis ebben a történetben nem elsősorban egy orvosi esetet kell megértenünk, és azért rábámulnunk Jézusra, és ámbúgyoznunk az ő hatalmán, mert valakit egy gyógyíthatatlan betegségből talpra segített. Kicsit képzavar ez, mert a szemet nem kell talpra segíteni, hanem meg kell nyitni. Szóval, hogy meggyógyított egy vakembert, hanem ez a vakság ami általános vakságunkról szól, úgy, ahogy Jézus ezt másutt a farizeusokkal való vitájában elmondja, hogy ítélet véget jöttem a világra, hogy akik látnak, azokról kiderüljön. Tehát akik azt mondják, hogy látnak, azokról kiderüljön, hogy vakok, és hogy akik vakok, azok eljussanak egy másfajta látásra. Nézzük végig ezt a hét állomást, ezt a hét lépcsőfokot. Ugye az első dolog az, hogy ebben a vak állapotában ez az ember ott ül koldulván az út szélén. Vak állapot, ez mozdulatlan állapot, mindannyiunkat jellemez a Jézussal való találkozás előtt. És benne van ebben a megállapításban az, hogy azért nem örömtelen teljesen a vakembernek az életese. Lehet ő is vidám. Nem tudom, vakok intézetében járt-e már valaki az iskolában, ott nem csak csüngett magában roskadt gyerekeket lát, hanem hát ugyanolyan nevelési problémáik vannak a pedagógusoknak, ugyanúgy bosszankodnak, és ugyanúgy szembe találják magukat számtalan csinteléssel és rosszasággal, mint azok között, a gyerekek között, akik látnak. Megvan ennek az állapotnak is mindenféle sajátos öröme, és ha valaki ott ül az út szélén, akkor sok szánalmat be tud söpörni. Erre is játszik egy kicsit. Nem tudom, hogy kidugja a fehér botját, hogyha valaki tovább akar menni, megakassza a járásban, de lehet, hogy nincs erre szükség. Legforgalmasabb ponton ott ül és koldul, rá van szorulva mások jó akaratára, és azt hiszi, hogy ez természetes állapot, sőt a maga számára nem is tud elképzelni mást. Igen, a Jézussal való találkozás előtti állapotunkban is lehet egyfajta komfort érzetünk, és gondolhatjuk azt, hogy ez az én sorsom, nincs ebből változás, és ebben kell berendezkednem, alkalmazkodnom, és elvenni a többiektől mindent, ami nekem hiányzik, ami egy vakember számára is valamiféle örömöt jelent. Most nem akarjuk felsorolni ezt. Az emberek ezrei jöttek ott el. Lehet, hogy egy-két morgó gazda megállapította, hogy többet keres ez a vak a vakságában, mint én, aki reggeltől estig túrom a földet. De azért nem cserélt volna vele ezt, és tegyük hozzá. És lehet, hogy igaza volt. Hányszor gondoljuk azt, hogy a koldusok jobban keresnek, mint mi a 8 órás munkahelyünkön, hála Istennek, ha van munkahelyünk. És lehet, hogy igazunk van, és a koldus mégsem mozdul el onnan, arról a helyről, ugye, vannak közöttünk hozzáértő szociológiához értő személyek, akik pontosan tudják, hogy mi az, amiért nem lehet ebből a nyomorúságból tovább lépni. Szóval az első dolog megállapítani, hogy ez a Jézus nélküli állapot emberek tömegétől körülvéve sem ideális, de ez van, be kell látnunk, hogy így van. A második lépés, amivel foglalkoznunk kell itt, hogy ez az ember egyik nap hallja a sokaságot, hallotta a sokaságot, akik Jézussal együtt vonultak, a zarándokokat, ugye Jeruzsálem felé megyünk, és Jézus körül tolonganak az emberek. Más években is hallotta a koldus itt Jerikóban az útfélen az embereket. Szezonja volt a Jeruzsálembe való felmenetelnek, tehát ő neki legalább évente háromszor egy pár napra ki kellett ülni ide az út mellé, mert akkor volt a legnagyobb a jövedelme, és menetrendszerűen kiült az út mellé, de most a sokaságot olyan értelemben hallotta, hogy ebben a nagy zsibongásban mindenki Jézusról beszélt. Nem állt össze ez egy képbé, de valami megütötte a fülét. Jézusról beszélnek, és ő eddig ezt nem hallotta. Lehet, hogy nem errefelé ment az elmúlt 3 évben Jézus, és nem, ráadásul nem ilyen tömeggel. De a második lépés az Úrral való találkozásban, hogy valami zavaros hangok, valami általános üzenet eljut a fülünkhöz, ami megüti a fülünket. Valamire felfigyelünk. Ez a második dolog. És mondhatnám azt is, hogy ebben elkezd mocorogni valami kicsi remény. Mert azt halljuk, gondolom én, hogy az emberek mondják ott a különböző csodákat, amiket Jézus tett. Mindenki azt, ami fontos volt az ő számára. Engem meggyógyított az influenzából, nem így hívták persze akkor, a hidegvelésből mondjuk. Nekem segített, kenyeret adott, nekem letörölte a könnyeimet, gyerekek mondhatták azt, hogy örökbe vett és magához vonzott, soha nem történt meg velünk, hogy valaki megölelt minket. Jézus megölelt. Az emberek mindig félnek tőlünk és távol tartanak maguk, ő megölelt. És ez az ember, ebben az emberben elkezd motoszkálni azt, hogy hát ha lehetőség volna arra, hogy valami az én életemben megváltozik. A hit hallásból van, mondja Isten igéje. Sok információ így jut el hozzánk, sőt mindegyik tulajdonképpen, hogy halljuk a gyerekek, nézzük, ahogy a különböző szavakat megtanulják, azáltal tanulják meg, hogy hallják, hogy mondjuk előttük, és ők is mondogatni kezdik, akár egymásnak is. A hit is ilyen dolog. A hit az nem valami olyan különleges filozófiai tett vagy esemény, amit hiszékeny emberek könnyebben befogadnak. Nem. Minden egyéb meggyőződésünkre is így jutunk el, politikai és kulturális és egyéb meggyőződésünkre, hogy halljuk a véleményeket. Vitatkozunk vele, van, amit befogadunk, van, amit elutasítunk. Az emberek nagy sokasága vélekedik valahogy a dologhoz, és közben, ha érintetnek érezzük magunkat, akkor megérlelődik a harmadik lépés, ami nélkülözhetetlen, hogy ez az ember elkezd tudakozódni. Enélkül igazán nem megy. Hány dolog feneklik meg ezért, mert csak halljuk, mindig halljuk, újra és újra halljuk. De jó lenne, álmodozunk a dologról, de nem kezdünk el tudakozódni. A hit igen hallásból van, de a tudakozódás az elkerülhetetlen. A tudakozódás némi fáradtsággal jár, bátorság kell hozzá. Szükséges, hogy megszólítsuk az embereket. Ugye a tudakozódás erről szól, itt ezt olvastuk, hogy elkezdi ezt az arctalan nagy sokaságot kérdezgetni. Kapcsolatot fölvesz emberekkel, és tudakozódni kell. Mi ez? Nem találkoztam eddig ezzel a jelenséggel. És ebből a nagy zsibongásból, akit lehet, megfogok, és nem pénzt kérek, alamizsnát kérek tőlük, hanem tudakozódni kezdek, és megmondják az emberek, ki a maga módján. Ezek nem szakavatott propagátorok, agitátorok, akik rögtön nekiesnek ennek az embernek, és elkezdik őt gyúrni. Egyáltalán nem. Csak mindenki annyit, ami számára fontos, annyit elkezd mondani arról, hogy ki ez a Jézus. Lehet, hogy zavaros ez az egész kép, mert mindenki csak egy bizonyos részt lát Jézusból. Azt a részt, ami neki hasznot jelentett, mondjuk. És és azt provokálja, azt mondja, ha éppen megkérdezték őt. És akkor nézzük meg a negyedik lépésünket mindjárt. Ha sikerült elraktároznunk elménkben azt, hogy utána kell járnunk a dolgoknak, tudakozódnunk kell, ha fontos a számunkra az, amit Jézusról hallottunk negyedszer. Ez az ember elkezd kiáltani. Szükséges ez. Sokszor beszéltünk már itt is arról, hogy Isten miért nem szavak nélkül avatkozik be az életünkbe. Miért kell imádkozni? Miért szükséges az, hogy kiáltsunk? A magunk udvariatlan módján is akár, mert nincsenek ilyen kötelező minták, amelyekben az van, hogy amikor valaki szeretne megtérni, vannak persze ilyen megtérő imák leírva segítségül azoknak, akik nehezebben rendezik el a gondolataikat, de nincs, hogy mondjam, használható olyan liturgiai rész, persze, hogy az Isten tisztelet is ismételgeti ezeket a dolgokat, de a kiáltás, az a segítség, ahogy édes Sálika unokám itt a kacsa fiútól üldözve, és elvesztette a botját, elkezdett kiáltozni, hogy segítség. Amíg aztán meg nem regulázta a kacsákat a botjával. A kiáltás az ilyen szabad és szabálytalan és alaktalan valami, amiben benne van az az őszinte vágy, hogy valaki figyeljen fel rám. Nagyon érdekes a tömegnek a reakciója. Itt összebogaráztam, hogy 4 különböző dolgot csinál a tömeg ebben az egész nagy jelenetben. Ugye az egyik dolog, hogy tőle lehet tudakozódni, mert ott zajong. És ilyen szempontból hasznos ez a nagy tömeg, mert a morzsák valahogy összeszedhetők, ki ez a Jézus. De itt most a második dolog, amit erről a tömegről megtudunk, hogy elkezdik dorgálni, regulázni ezt az embert, és megpróbálják rávenni, hogy hallgasson. Nem szeretik általában az emberek mondjuk a tüntetést se, a hatalmon lévők még kevésbé. Nem jó, ha az emberek kiáltoznak, és belekiabálják a világ csendjébe a maguk panaszát. A polgár, az átlagpolgár szeretné, hogy csend lenne, és nem lennének botrányok, és itt mindenféle vakok nem kezdenének el ordítozni, de olyan emelkedett ez a Jézussal való vonulás. Megyünk Jeruzsálembe, nagy csoda fog történni. Már most úgy tűnik Lukás leírásából, hogy egyfajta királyi menet kezd összeállni Jézus mögött, és kiki latolgatja azt, hogy mi jut neki egy rendszerváltásban majd a Jézus kialakította új országban. Ez a bizonyos gazdag ifjú is, akiben a tanítványok egy lehetséges szponzort látnak, aki beszáll a kampányba a kis pénzével, és Jézus futni hagyja. Micsoda hiba, hogy a gazdag ifjú telereszti Jézus. De a gazdag ifjú is azért akar csatlakozni, mert most mindenki egy kicsit csatlakozni akar Jézushoz, és olyan kínos, hogy egy vakkoldus kiáltásával kell nekünk szembesülnünk. És a tömeg, amelytől kaphatunk jó információt, most e pillanatban magától ösztönösen nem alkalmas arra, hogy nekünk segítsen, mert egyet próbál megtenni, hogy ez a mi botrányos közeledésünk, Jézushoz való közeledésünk, ez szűnjön meg. Ilyet nem szabad csinálni. Hagyjuk ezt. Fogadja el ez a koldus a maga helyét, majd adunk neki egy kis pénzt. De ne akarjon kitörni a maga világából. Ezek az éjség menetek is borzalmasak ezek. Végig településeinken ne akarjanak ezek az emberek a maguk helyéről kitörni. Jézus azonban más. Jézus megáll. És ez a harmadik dolog, amit a tömeg most kell, hogy tegyen. Jézus megparancsolja nekik, hogy vigyék hozzá ezt a vakot. Tehát ezek az emberek, akik megpróbálták rábeszélni koldusunkat, hogy hallgasson, most Jézus parancsára oda kell, hogy vigyék az Úrhoz őt. Igen, hogy is mondjam ezt itt mindannyiunknak el, amikor itt ügyekért imádkozunk az Isten tisztelete előtt, vagy mikor havonta egyszer az első vasárnap mindig azt szoktuk mondani itt, hogy akkor döntsük el, hogy mire adjuk oda az aznapi persely pénzt, akkor mindig valami ilyet élünk át, oda kell vinnünk az Úrhoz azt, aki éppen bajban van. Ma megpróbáltuk oda vinni az Úrhoz félig hálás szívvel azt, hogy talán Ukrajnában béke lesz. Aztán vittük oda Zolit, aki gyászolja az édesanyját, és így tovább. Vittünk oda azért, mert az Úr ezt akarja, hogy vigyük hozzá azokat az ügyeket, amelyeket mi nem tudunk megoldani. Mi csak azt tudjuk csinálni ösztönösen, hogy lebeszéljük az embereket a botrányos kiáltozásukról, de az Úr fülét nem zavarja. Nem zavarja ez a kiáltozás, és ő azt akarja, hogy vigyük hozzá azokat az ügyeket, amelyeket mi megoldhatatlannak látunk, de a kérdés nem is az, hogy mi meg tudjuk-e oldani ezeket az ügyeket, nem tudjuk megoldani, de oda tudjuk vinni az Úrhoz. Tőlünk lehet, hogy hasonló zavaros tettek tudnak születni, mint amilyen zavaros ennek az embernek a kiáltozása. Nem várja az Úr, hogy mi nyissuk meg a vakok szemeit, de vigyük hozzá azt, aki segítségért kiált, és ezért imádkozunk, bevallva tehetetlenségünket, bevallva rossz kedvünket, rossz közérzetünket, hogy egy sereg olyan ügy között telik az életünk, amivel nem tudunk mit kezdeni, de Úrunk, visszük hozzád, hozzád, mert te azt mondtad, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Te mondtad, hogy nyugalmat adsz. Te mondtad, hogy megtanítasz bennünket terheket vinni, és másrészt, mint a barátok, a maguk agyvérzéses társák, akár a tetőn keresztül is, nem tudunk más tenni, Úrunk, de hozzád oda tudjuk vinni ezeket az ügyeket, amely nem azt jelenti, hogy semmi dolgunk, és hogy ez olyan lebecsülendő esemény lenne, de ime kezd egy kicsit maga a tömeg is a vakságából és tehetetlenségéből gyógyulni. A hatodik dolog, ami emberünkkel kapcsolatban, hogy Jézus megkérdezi tőle, hogy mit tegyek veled. Megint ugye az a gondolatunk, hogy nem elég, hogy az Úr látja, hogy mi ennek az embernek a baj, neki meg kell fogalmaznia. Meg kell fogalmaznia, hogy mit akar. Uram, mondja ez az ember, aki Jézus Dávid fiának kiáltozott eddig, és ez az Uram nem ugyanaz az Uram, ahogy mi megszólítunk valakit az utcán, Uram, lenne szíves megmondani, hogy merre van X vagy Y utca, ennek ma már nincs jelentőség, vagy asszonyom, hölgyem, szoktuk mondani, nemektől függően. Tehát nem ilyen Uram megszólítás ez, hanem ez az a fajta Uram, amit csak a Szentlélek által mondhat valaki. Nem nevezheti Úrnak Krisztust senki, csak a Szentlélek által. Tehát ebben az emberben, ebben a vak koldusban, aki kezdetben semmit nem tudott, csak ült az út mellett koldulván, rászorulva más emberek apró irgalmára, fölényeskedésére, aki először még vakon tapogatózva próbál információt gyűjteni a sokaságtól, pillanatok alatt alakul ki az, hogy Uramnak tudja szólítani azt, aki előtte áll, pedig még nem nyílt meg a szeme, még mindig vak. Uram, azt akarom, hogy a szemem világa megjöjjön. Olyan sok minden van persze ebben, amit előre nem lát ez az ember, nem azért, mert még mindig vak, de össze kell tudnia foglalni azt, ami őt elválasztja a maguk lábán állók világától. A koldus sorból a maguk lábán állók világába akar jutni, a más szemén át, a más véleményén keresztül tájékozódóktól a saját meggyőződésén, a saját szemével látók világába való áttérésének a pillanata ez. Jézus egyszerű, választad, láss, hited, megtartott téged. Ugye olyan sokszor gondolkozunk azon, hogy mi is ez a bizonyos hit. Sok mindenből tevődik össze. Összetevődik bátorságból, összetevődik kitartásból, bizalomból, tisztességes vágyból. Ennek az embernek ebből a kéréséből és döntéséből, hogy látni szeretne, mindenfajta anyagi haszonszerzési, haszonlesési törekvés hiányzik. Nem azért akar látni, hogy több jövedelemre tegyen szert, mert lehet, hogy anyagilag nem éri meg neki ez a változás, dolgoznia kell, és kevesebbet fog keresni, mondtam az elején, látó emberként, mint ahogy vakkoldusként mások irgalmából gyűjtögethette a kis pénzeket. De az ő hite, hogy kerüljön, amibe kerül, de én azok közé akarok tartozni, akik a maguk lábán állnak, és a maguk szemével látnak. És akkor jön a hetedik lépésünk, ami pedig így szól, és szükségszerűen van ott a Jézus keresés útján. Azt mondja itt az ige, hogy követte az Urat dicsőítvén az Isten. Nagyon sokaknál ez elmarad, ez a követés, hanem megelégszenek azzal, hogy a legnagyobb probléma megszűnt. És úgy érzik, hogy egyfajta lelki fitness ügy az, ami bennünket vasárnapról vasárnapra összehoz, vagy naponként éltet. Nem látunk, persze akkor jó lenne, ha látnánk. Betegek vagyunk, jó lenne, ha meggyógyulnánk. Tájékozatlanok vagyunk, jó lenne, ha információkat kapnánk. És van is erre történetünk, amikor tizen mennek Jézushoz, hogy meggyógyuljanak, és közülük egy az csak, aki visszatér dicsőítvén az Istent. Most ilyen egyke ez a vak is, akit ez a változás, ami az életében történt, arra ösztönöz, hogy kövesse Jézust. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mi a terved velem? Az életnek egészen más perspektívái nyílnak most ki, és nem a fizikai állapotban bekövetkezett változás miatt. Kitágul a horizont, és nem azért, mert ez az ember messzire és élesen és jól tud látja, nem lelkiképpen tágul ki ez a horizont az ő számára, a világot egészen máshogy látja. Igen, a megtérés pillanatában egészen másképpen látjuk önmagunkat, Istent és életünknek a célját is, mert olyan sokszor leragadunk ott valahogy a kis kalap körül, amiben potyognak a pénzek. Mennyi potyan bele egy vaknak a kalapjában, bögréjébe, ott az út szélén, és ennyire bele vagyunk szorulva abba életünk legnagyobb részében, hogy mi történik velünk. Azért is idéztem fel az egész szakasz előtt az előzményeket, mert ott is a gazdag ifjú körül erről van szó, Uram, mink lesz mi nekünk, ha téged elhagytunk. Ezt a vakember többé nem érdekli a dolognak az anyagi oldala. Nem akarom most nagyon életidegen módon azt mondani, hogy ne foglalkozzunk azzal, ami etéren a világban velünk vagy másokkal történik. Csak hogy a kitágult látóhatárhoz nem az anyagiak tartoznak oda elsősorban. Jézus követés nem erről szól, hogy ez mennyire éri, mink lesz nekünk, Urunk, Uram. Akkor követte őt azonnal, és dicsőítette az Istent. És akkor legyen egy 7 plusz 1 dolog itt, ugye ez a 7 lépcső volt a földön ülő koldustól, aki az út mentén kiszolgáltatotta ő emberek jó indulatára utalva, meghallotta a sokaságot, tudakozódott, kiáltott, Jézus parancsára oda viszik őt az Úrhoz, kimondja, hogy Uram, add, hogy szemem világa megjöjjön, hetedszer követte őt az úton. Ez a nyolcadik dolog, ez a 7 plusz 1-es dolog megint egy kicsit a tömegre tartozik, mert mint láttuk, mentek önfelette Jézus után, boldogok voltak, hogy mondjuk például nem vakuk, és nagyon zavarta őket ennek az embernek a vaksága, aztán Jézus parancsára odavitték az Úrhoz, és velük kapcsolatban a negyedik dolog, hogy ők is elkezdték dicsőíteni az Urat. Tehát ami azzal az egy vak emberrel történt, az tömegeket mozgatott meg. És valahogy így terjed az Isten országa. Így lesznek önző maguknak való tömeglelkű emberekből maguk is Isten dicsőítő boldog emberek. Mert látják, hogy a dolog működik, hogyan működik, mi a célja és mi az eredménye egy ember életében, és ők is azokhoz akarnak tartozni, akik látnak, és akiknek az élete Istent dicsőíti. Nem maguknak akarnak élni, nem a maguk anyagi problémáinak a rabságában akarnak élni, hanem a kitágult látóhatárral, a halálon diadalmaskodó életben akarnak sorsközösséget vállalni az Úrral. Amen. Imádkozzunk.
Köszönöm neked, Urunk, hogy elég hozzadjuk a mi igyeinket. Köszönjük neked, hogy segítségül hívhatunk téged, és te meghallgatod a mi kéréseinket, de hozzád hozhatjuk a mi örömeinket is, vállatunkat is. Köszönjük, hogy te tudsz nekünk békességet adni azokban, amiket nem tudunk megváltoztatni. Köszönjük, hogy te tudsz uralni a mi vállatunkat, szomorúságunkat is. Köszönjük neked, hogy fölrendezhetünk mindazokban a dolgok, ami közösségre, ami az egyének életében, a közösség tagjának az életében történik. Szeretnék így dicsőséget adni neked és veled járni azon az úton, amelyen te is ott jössz, mi velünk adja ezt nekünk bölcsességet, kitartást, kitartásságot kérni.
Amen. A helyünket elfoglalva 346. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket, ennek az utolsó első kérdezővel is állunk.